Kedves hallgatom! Mózes második könyve második részének harmadik versével folytatjuk ige magyarázatunkat. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. Mózes nem csak egészséges gyermek volt, hanem nagyon jó volt a tüdeje is. Szülei először rejtegették, de eljött a nap, amikor Mózes már teljes erejéből tudott sikítani. Milyen ellentét ez azzal szemben, amikor néhány évvel később az Úr arra kéri, hogy legyen szószólója a fáraó előtt, és Mózes azt mondja, hogy nem tud beszélni. Sokan jól tudunk sírni csecsemőkorunkban, de felnőttekként már nem teszünk bizonyságot az Úrról. Jókebednek súlyos problémája támadt. Többé nem rejtegethette a gyermeket. Sok kegyes ember másként tett volna, mint ez az asszony. Talán ezt mondta volna. Csak tovább is bízzunk az Úrban. Milyen szép ez a nyilatkozat. De tényleg bízik az Úrban valaki, amikor játsza az ostobát? Jókebed valóban ostoba lett volna, ha továbbra is a házában tartja a gyermeket, amikor az elhaladó őr meghallotta volna a gyermek sírást. Az Mózes azonnali halálához vezetett volna. Valaki megint így szól. Tudod, a gyermek nem sírt volna akkor, amikor az őr éppen arra járt volna. Honnan tudod? A hit nem ugrás a sötétbe, ahogy hallottam már egy liberális gondolkodású embertől néhány évvel ezelőtt. Isten azt kéri tőlünk, hogy higgyünk abban, ami jó és szilárd. Isten sohasem kér tőlünk ostobaságokat. Jókebed értelmes lépésre szánta el magát. Egy kis ládát készített, és belehelyezte Mózest. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. Mózes második könyve, második rész, negyedik vers. A bárka kialakítása után Jókebed elküldte Mózes nővérét is, hogy vigyázzon rá és lássa meg, hogy mi történik a testvérével. Értelmes cselekedetei bizonyítják, hogy bízott Istenben. A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. Mózes második könyve, második rész, ötödik vers. Most bemutatkozik Isten keze. Az Úr beavatkozik ebbe a helyzetbe. Az Úr így cselekszik akkor, amikor használjuk a józan eszünket, és Jókebed éppen ezt mutatta be. A fáraó lánya odament a Nílus folyóhoz fürödni. Kétségtelenül egy elzárt területen lehetett mindez. És ott volt a kis láda. Egyik szolgálójának megparancsolta, hogy vigye hozzá a ládát. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket, hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. Mózes második könyve, második rész, hatodik vers. Ebben a pillanatban a legjobbkor sírt a gyermek. Lényegében az Úr késztethette a kis Mózest arra, hogy kezdjen ordítani. Isten összehozta az eseményeket. A csecsemő sírására rádobbant a női szív. A fáraó lánya nem tudott elmenni egy kisgyermek mellett. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának. Ne menjek és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket. Mózes második könyve, második rész, hetedik vers. Mirjám, Mózes nővére nagyon ötletes segítséget ajánlott a hercegnőnek. később sem feledkezik meg a testvéréről. Ez nagyon emberi történet. Isten valamit elmond nekünk könyvének minden egyes lapján. A fáraó leánya így felelt: eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Mózes második könyve, második rész, 8. vers. Ez az események valódi fordulata, és bemutatja, hogy Isten miként ténykedik akkor, amikor értelmesen és hit által teszünk lépéseket. A gyermek édesanyját hívták, hogy nevelje fel őt, és még fizettek is érte. Ezt nem lehet felülmúlni, barátom. Isten nem múlhatjuk felül, amikor működik a szívünkben és az életünkben. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd. Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert ezt mondta: a vízből húztam ki. Mózes második könyve, második részének 9. és 10. verse. A Mózes név azt jelenti, hogy kihúzott. És a fáraó leánya nevezte így őt, mert a vízből mentette ki a kisgyermeket. Jól lehet, az elnyomó fáraó azonosítása nagyon ellentmondásos téma, és a feltételezéseken alapul. A fáraó leánya lehetett második Ramszesz legidősebb leánya, vagy esetleg annak a leánytestvére. Az egyiptomi szokások szerint az elsőszülött fiúnak volt a joga a trónhoz. Mózes lehetett volna a következő fáraó, ha második Ramszesznek és feleségének nem lett volna gyermeke. Mózes első 40 évét a fáraó udvarában töltötte. Úgy nevelték és oktatták, mint valami egyiptomit. Úgy nézett ki, mint egy egyiptomi. Úgy beszélt, mint egyiptomi. És úgy cselekedett, mint egyiptomi. Egyiptominak ismerték fel, amikor kiment Midján földjére, ahogy majd később látjuk, Mózes második könyvében. Mózest a napisten nagy templomában oktatták, ami annak a kornak kiemelkedő egyeteme volt. Sokszor lebecsüljük azt, amit az egyiptomiak tudtak és véghez vittek. Csillagászatuk kiemelkedő volt. Ismerték a föld naptól való pontos távolságát. Ők dolgozták ki azt az elméletet, hogy a föld kerek és nem lapos. Sokat tudtak a kémiáról, amit bizonyít az is, ahogyan a holtakat bebalzsamozták. Ma sem ismerünk ahhoz hasonló eljárást. Kézművességük és festőművészetük fantasztikus volt. A színeik ragyogóbbak, mint napjainkban. Meg vagyok róla győződve, hogy festékiparunk bármit megadna azért, ha ismerné azokat a formulákat, amelyeket a festékek gyártására ismertek Egyiptomban. A színek ragyogók, szépek, és még 4000 év után is gyönyörűek. Nekem a házamat elég gyakran kell festenem. Minden más vívmányukon kívül az egyiptomiaknak óriási könyvtáruk volt. Mózesről azt olvassuk, hogy oktatták az egyiptomiak minden bölcsességében. Mózes nevelésének egyik hiányossága az volt, hogy nem tanították Isten szolgálatára. De ne becsüljük le Mózest, mert kiemelkedő egyéniség volt. István az apostolok cselekedetei könyvében betekintést enged Mózes életének ebbe a szakaszába. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya felvette, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket, de nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és ezt mondta, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta fele barátját, elutasította őt, és ezt mondta, ki rendelt fölénk téged fejedelemmé és bíróvá? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt a beszédet meghalva elmenekült. Apostolok cselekedetei, 7. rész, 20. verstől a 29. versig. Más szóval, minden egyiptomi képzése sem készítette föl Mózest arra, hogy megszabadítsa Izrael fiait. Egy napon, amikor kiment és látta, hogy egyik testvérét bántalmazza és ütlegeli az egyik rabszolgahajcsár, Mózes megölte az őrt. Mózes körültekintett, hogy látta-e valaki a tettét, de úgy tűnt, semmi baj nem történik. Föl kellett volna tekintenie Istenre, aki megtiltotta volna neki, hogy ilyet cselekedjék, mert Mózes 40 évvel megelőzte Istent, hogy megszabadítsa Izraelt. Ezért Isten félretette őt a pusztában. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Mózes 2. könyve, 2. rész, 15. vers. Mózes 40 évet töltött Egyiptomban, de ez nem készítette föl őt a jövőre. Midján papjának volt 7 leánya, akik odajöttek vizet meríteni és a vájukat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a lányainak, hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfivnál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cippórát. Mózes 2. könyve, 2. rész, 16. verstől a 21. versig. Cippórát adják Mózesnek feleségül. Érdekes, hogy az Ószövetség sok embere Krisztus előképe. Jól lehet, életük nem minden részlete mutatja be Krisztust, mert ez nem is lehetséges, valamilyen módon mégis Krisztusra világítanak. Mózes gyilkos volt, és ez élesen szembeállítja Krisztussal, ami megváltónkkal. De Mózes előképe volt Krisztusnak abban, hogy Isten szabadítóul választotta. Elutasította őt Izrael, és a pogányokhoz fordult, és pogány menyasszonyt vett magának. Azután ismét megjelenik, mint Izrael szabadítója, és akkor már elfogadják. Azután Mózest Midján földjén találjuk. A következő 40 éven át az lesz az otthonává. 2 fiú gyermeke születik. A pusztában kezd fölkészülni arra, hogy Izraelt megszabadítsa az egyiptomi rabszolgaságból. mindig megkérdőjelezték Mózes családi állapotát. Bizonyos vagyok benne, hogy szerette a feleségét, de a följegyzés nem árulja el csodálatos kapcsolatukat. Életének ezt a szakaszát valahogy többé-kevésbé figyelmen kívül hagyja a leírás. A Cippóra név azt jelenti, hogy veréb, ami egy kis ideges teremtésre mutat. Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Mózes második könyve, harmadik rész, 22. verstől a 25. versig. Isten készül Izrael megszabadítására. Mózest képezi, mint szabadítót. Isten nem azért döntött az izraeliek kiszabadítása mellett, mivel felsőbbrendűek voltak az egyiptomiakhoz képest, vagy mivel igazak és hülyek voltak hozzá, vagy mivel nem követtek bálványimádást. Ezek az emberek voltak a leghűtlenebbek Istennel szemben. Inkább a bálványokat szolgálták, mint őt. Emlékszel rá, hogy miután kiszabadultak Egyiptomból, és Mózes elvezette őket a pusztába, az izraeliek nem tudtak várni, és aranyborjút készítettek, hogy azt imádják. Isten azért szabadította meg őket, mert segítségre szorultak, és reménytelenné vált rabszolga állapotuk. Ha valaki közben nem avatkozott volna az érdekükben, akkor elvesztek volna. Isten felsorolja az okokat, amiért meg akarja szabadítani Izraelt. Első, hallotta sóhajtozásaikat, és a második, megemlékezett Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. A reménytelen, elkeseredett állapotban levő Izrael szánalomra indította Isten szívét. És az az ígérete, hogy Ábrahám utódait visszaviszi földjükre 400 év után, Istent arra késztette, hogy tervet készítsen kiszabadításukra. Miért gondolod, hogy Isten megváltott téged, ha már megváltott gyermeke vagy? Isten ugyanazért váltott meg minket is, mint amiért megváltotta Izraelt. Semmit nem talált bennünk, amivel kiérdemeltük volna a megváltást. Ezt nagyon világossá teszi, hogy nem az érdemeinkért nyertünk megváltást. Pál ezt kifejezi a Római Levél 3. részének 23. és 24. versében. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Az a szó, hogy ingyen, azt jelenti, hogy minden ok nélkül. Bűneinkből ok nélkül nyertünk megváltást. Ugyanezt a szót alkalmazza az Úr, amikor azt mondja, hogy ok nélkül gyűlölték őt. János evangéliuma, 15. rész, 25. vers. Isten nem úgy tekint ránk, hogy ezt mondja, te nem színes bőrű, hanem protestáns, őszinte, keményen dolgozó ember vagy, és ezért megváltalak téged. Tény az, hogy Isten a bűn és a tudatlanság feketeségében és sötétségében látott meg minket. Látta, hogy reménytelenül elveszettek vagyunk, és nem tudjuk magunkat megváltani. Isten az ő szeretetéből megváltót adott nekünk. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, mondja János evangéliuma a 3. rész 16. versében. Mégis Isten nem az ő szeretete által váltott meg minket, hanem az ő kegyelme által. Minden ok nélkül, kegyelemből nyertünk megváltást az Úr Jézus Krisztusban. Sokan úgy vélik, hogy Isten látott bennük valami érdemeset a megváltásra. Azt hiszik, hogy Isten megváltotta őket, mint bűnösöket, de ez azért volt, mert látta, hogy majd milyen kedves emberekké válnak. Hadd mondjam, hogy ez az elképzelés teljesen téves. Sohasem válunk szeretetre méltókká. Mindnyájunknak megvan a régi természetünk, amiben semmi jó nem lakik. A Római Levél 7. részének 18. versében Pál ezt mondja: mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Senkiben nincs semmi jó az Isten színe előtt. Sohasem volt senki jó, és sohasem lesz senki annyira jó, hogy Isten azon az alapon megváltásban részesítse. Ezért ad nekünk Isten új természetet, amikor megváltást nyerünk, és ezért kell a régi természetnek megsemmisülnie. Imádkozzunk! Uram, szívem teljességéből hálát adok neked azért, hogy kegyelmed által megváltottál engem, és enyém lehet az Úr Jézus Krisztus érdeme és igazsága. Segíts, hogy megbecsüljem ezt a nagy megváltást. Ámen.